Tújink itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A katolikus Caritas Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű kampányát és a lépcsőfok programot mutatták be a sajtóképviselőinek Budapesten július 30-án. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és valódi támogatást nyújtsanak tanévkezdéskor, és évközben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban. 16 éve indult el az a program, amelynek révén a hátrányos helyzetű családok iskolakezdési terheit igyekszünk csökkenteni. A kezdeményezés iskolatáska és tanszergyűjtéssel indult, melybe a Caritas országos hálózatának önkéntesei is bekapcsolódtak. Kezdte beszámolóját Zagyva Rihárd, a Caritas országos igazgatója. Bár a szünidő még tart, már most el kell kezdeni foglalkozni azzal, hogy miként tudják segíteni a rászoruló gyermekek tanulását, mondta a szervezet országos igazgatója. A programot továbbfejlesztik, ami azt jelenti, hogy a hosszú távú támogatás formáit is kialakítják. Ezt szolgálja a tavaly elindult lépcsőfok program is. Az iskolatáska és a tanszerbeszerzés ugyanis csak az első lépés. A cél, hogy végig kísérjék a családokat a tanév során. Ebben a szolgálatban részt vesz a Caritas országos hálózata, a 16 egyházmegyei Caritas központ és a több mint 800 plébániai csoport. Zagyva Rihárd azt is kiemelte, hogy minden évben több ezer gyermeket tudnak valamilyen formában támogatni. Végül megköszönte azoknak az önkénteseknek, munkatársaknak, támogatóknak a segítségét, akik idén is közreműködnek a program megvalósításában. Az Esztergomi Hittudományi Főiskola pótfelvételit hirdet a 2026-27-es tanévre. Katekét a lelkipásztori munkatárs, BA levelező és közösségi gondoskodásra részismereti képzésre. A jelentkezési határidő augusztus 5-e. A katekét a lelkipásztori munkatárs alapképzési szak levelezős képzése 6 féléves, fél évenként 10 szombat. A képzés állami ösztöndíjas vagy önköltséges formában is végezhető. A közösségi gondoskodás részismereti képzés szintén levelező munkarendben indul. A képzésekre a főiskola honlapján lehet jelentkezni. A vízfogyasztás mérséklésére kérte a lakosságot az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a vízi közműtársaságok egyre nehezebben tudják kiszolgálni a megnövekedett fogyasztást, mert a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt csökken a kitermelhető víz mennyisége. Kiemelte, hogy a kormány minden szükséges intézkedést megtesz a biztonságos vízellátás fenntartásáért, és szükség esetén szigorúbb lépések bevezetésétől sem zárkózik el. Évvégéig bizonyos ellátások igénybevételéhez továbbra is használni lehetne a 2000 előtt kiállított, de augusztus 1-ével lejáró személyigazolványokat. Az erről szóló módosító indítványt az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága elfogadta. A módosítás szerint a könyvformátumú igazolványokkal december 31-ig továbbra is lehetne igazolni a személyazonosságot a Magyar Államkincstár által folyósított ellátások esetén. Döntött az oktatás irányítás átalakításáról a kormány, miután lezárult a Klebersberg központ és a tankerületi központok működésének vizsgálata. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium jelentése szerint a köznevelési rendszerben túlzott központosítás alakult ki, amely lassította a tankerületek működését és növelte az adminisztratív terheket. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a Klebersberg központ középirányítói funkciója megszűnik. Az intézmény a jövőben kutatási és oktatást támogató háttérintézményként működik tovább, és pályázaton választanak ki valamennyi tankerületi vezetőt. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült, felhőtlen lesz az ég, északon átmenetileg képződhet kevés komoly felhő, csapadék nem várható. Az Észak-Dunántúlon a déli délkeleti szél megélénkül, másúgy gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdettel Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Barada horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, Szerb Antal a Választott lovak című írásának első részét Baranyi Péter előadásában hallják.
Szerb Antal, a választott lovag. Mert akinek vagyon, adatik annak, és inkább bővelkedik. De akinek nincsen, amilyen vagyon is elvétetik tőle. Máté 13:12. Abban az időben történt, hogy a dicsőséggel teljes Artus király hadnépével hazatért Avalon csodaszigetéről, és fogolyként követte őt Merlin, a százesztendős varázsló, aki az almafák Ama szigetének fejedelme volt. Mesélik, ez lett volna Artusnak legsúlyosabb csatája, mert nem lovagi sereggel pajzsal-pajzs ellen kellett küzdenie, hanem foghatatlan, titokzatos bűvölettel. Rettenetes volt a nem apa nemzette Merlinnek hatalma. Szolgái voltak a föld koboldjai, kik titkos aknákat ástak. A tenger tündérei, kik éjszaka az árral tülkölve fellovagoltak a partra, a viharok koronás madarai, kik csapongnak a légi síkokon,
és az erdők fénylő hasú kígyói mind. Senki sem győzni elmondani a sok csodát és veszedelmet, de végtére mégiscsak győzött az igaz lovagság, ki soha hamisat nem ismert. Merlin tisztelt fogolyként vonult Artus király diadalmenetében, és kincseit hozta hűbéri adóul. Lovagok és hölgyeik nem tudtak betelni Merlin ajándokaival. Ginovéra királyné karneonnyakéket kapott, mely színében elváltozott, ha a kísérőasszonyai közül valamelyik elveszítette szüzessége ékét. Sangív hercegnő beszélő madarat, ki szerelmes dalokat is tudott énekelni. Gavan lovag összetörhetetlen fapajzsot, az Orvul lőtnyír visszapattant róla az áruló szívébe. Lancelot csodálatos gyűrűt, mely ha hűtlen lett hozzá asszonya, visszaszökött a lovag ujjára. Kay, az udvarmester kosárral, avaloni almát szebb sehol sem termett és sohasem fogyott kosarából. De sőt, még Ivanetről sem feledkeztek meg, Artus legkisebb apródjáról. Eleven kölyöknyi oroszlánt kapott játszó és verekedő társul, gyermekét annak, a nagy állatkirálynak, akit az arabus varázsló küldött volt Merlinnek Líbiából. És Ivanet felnővén az oroszlánnal való hancúrozás közepett, erős lett majdan, mint oroszlánja, ki mindegyre követte őt, amiért is oroszlános Ivanetnek nevezték. Csak maga Artus király, a főhűbér úr nem kapott ajándékot. Csodálkozott is fölötte, de szelíd lelkű lévén és a lovagi illem példaképe mit sem szólt, és beérte Merlin hódolatos alázatával. De minden kincsnél ragyogóbb volt Kineváre, az avaloni leány, aki Merlinnel jött, és akit senki sem látott még mosolyogni. A harcból tért lovagok nem sokáig nyugodtak virágos fekhelyükön hölgyeik édes karjai közt. Alig, hogy a nap, a büszke égi harcos átlovagolt a messze zöld hegyek sorompóin, megfújta Kay kürtjét, és döngettek nagy pajzsokat, a lovagokat megfürdették hölgyeik szép kísérőasszonyai, és legdíszesebb ruhájukat öltötték rájuk az apródok. Azután mindannyian siettek a dómba, hálaadó misére. Szállott a tömén drága füstje, rajta által ragyogott asszonyok szeme a hősök felé, nagy zászlók módjára lengtek a szent diák énekek. Szomorúak csak hárman voltak. A varázsló Merlin, Taliesin a tanítványa, és Kineváre az avaloni leány. Misérő jövet lovagok és hölgyek szokás szerint ott sétáltak a dóm előtt, és jó kívánságokkal üdvözölték egymást. Merlin ott állott a tölgyfa alatt, sötétzöld ahmadi szövetből volt a ruhája, maga is öreg tölgyfához hasonlatos. Hosszú, csavart nyakú madarakkal volt ruhája tarka, mint a tölgyfának ágai. Értszínű volt és komoly szakáll lövezte arca. Merlin sohasem volt fiatal, és mondják, sosem is halt meg. Ő volt a legnagyobb a varázslók közül. Szűz királylány szülte őt, aki szellemekkel ölelkezett Kermárdin kolostorában. Apátlan gyermeknek hívták, és nagy csodákat tett ő már Vortigern király alatt. Akkor hozzájárultak a lovagok, hogy üdvözöljék, maga Artus király is, Merlin pedig így módon válaszolt. Nemes mérsékletedet dicsérem, király, és hogy meg nem nehezteltél, amiért tégedet egymagad ajándok nélkül hagytalak, holott még legkisebb apródodról is emlékeztem. De ne véj olyannyira járatlannak e világ dolgaiban, hogy ne tudnám, hogy a hűbér úrnak azt kell adnom, ami legfőbb kincsem. Jól tudom, és bár szívem is szakad belé, elhoztam neked. Öreg vagyok immár, és sok csodát megértem, téged tisztellek mindenek fölött. Néked adom hát. Viszonzásul azt kérem, hogy büszke méneitek patája ne tiporja ezótától avalon magas füvét. Páncéltok csörgése felneverje kerek kőtornyom nemes hallgatását. Öreg embernek hagyjátok utolsó kincsemet, a magányos nyugalmat. Ezt mondván Merlin bőruhája ráncai közül aranykelyhet vont elő. Drága, ábrázatos ékességek futottak körül oldalán, úgy ragyogott a napnak fényén, hogy más, mint Artus király lehunyta volna szemét. de hozzáedződvén, aki ránézett, örömmel telt el a szíve annak. Íme lásd, Artus, mondotta Merlin, ez a földnek kejhe. Tubalkhajnak művelz, az óriás őskovácsé, és kevéssel azután készült, hogy Ádám és Éva elől a paradicsom útját elállt a lángpallossal az angyal. Két kejhet készített Tubalkhajn. Ez itt a földnek kejhe. Ebből a kehelyből itt a Noé a föld borát. Ebből öntöttek italáldozatot Jeruzsálemnek oltárkövére Salamon templomában, majd Rómába került a templom többi ékességeivel. És ebből ivott Álgabál császár gyöngyöt olvasztva borában. Ez a földnek kejhe. Akié a kehely, azé a föld. Annak számára kitárja mellét, mint egy édesanya, haját hiába tépázza karmaival a viharok koronás madara, itt áll erősen és virul, mint a föld virul tavasszal, és így virultam én. De öreg ember vagyok, és te legyőztél engem. A másik kehely pedig az égnek kejhe. Abból itta a 12 az utolsó vacsorán az Eleven vérborát, és lándzsadöftesebből a Golgotán abba csorgott az Eleven vérbora. Grálnak hívják azt a kejhet, választott lovagok őrzik Mont Salvagen, a vadhegyen. Minden esztendőben leszáll az égi galamb, és amikor szárnya éri, glória látszik a kehely körül, mint az Úr szentjeinek homlokán. De Mont Salvagenre minden élő közül csak én tudom az utat. Oda mennem nekem sem szabad, és senkinek, ha csak nem az ég lovagjának, kit szent csodával maga hív a grál. Annak okáért föld legkülönbb lovagjai örüljetek a földnek kejhével, mely Amannak szakasztott mása. Igyad belőle, Artus, a királyok borát, és légy örömmel magad is csordultik teljes, mint tavasszal csiráztató nedvekkel a föld. Hogy őrizze és tisztán tartsa a kejhet, veletek marad Kineváre, az avaloni leány, mert ezt a tisztet csak arra kiszemelt szűzleány töltheti be, épp úgy, mint a grál szolgálatát. És hogy a leányra gondot viseljen, veletek marad Taliesin, az én hű tanítványom, minden titkomnak ismerője. Így módon itt hagyom két utolsó társamat, és ezótától egészen magányos leszek. Vártam az égi jelet, mely feloldaná legyőzetésem gyalázatát, de nem jött. Ha engedelmet adsz, király, alkonyatkor fekete lovamon visszatérek Avalon szigetére, és úgy lehet, többé nem látjuk egymást. Merlin ezután a domb körül fekvő temetőbe ment, hogy barátainak, az immár hold brit királyoknak sírjánál imádkozzék. Lovagok hazafelé indultak. Artus király palotája előtt új pompával találkoztak. Ismeretlen lovag vágtatott fel éppen fényes kíséretével. Ló és lovas tetőtől talpig vörös volt. Vörös a sisaktolla, vörös a páncél és a pajzs, vörös a nyereg és a ló terítője. Vörös volt a lovak kardja, mint a vér, amelyre éhes, vörös rubintokkal volt kiverve a markolatja. Öltözetét kígyótestű szalamanderek kovácsolták, akik lángok között munkálkodnak. És amint levette sisakját, vörös volt az arca a páncélrozsdától, mely sisakjáról rátapadt, és vörös volt a haja is. Artus, a vendégszerető király örömmel fogadta a vörös lovagot, akinél délcegebbet és gazdagabbat ritkán látott. Lakhelyet jelölt ki számára és szolgáló apródokat. Még nagyobb lett öröme, mikor a lovag megmondotta nevét, mert híre a fáradtság nélkül szálló albatrosz madár módjára bejárt messze tartományokat. A lovag pedig, alig hogy lemosta szép arcáról a fegyverrozsdát, engedelmet kért, és Merlin a varázsló után tudakozódott. Meg is találta Merlint Uther Pendragon királynak, Artus atyjának sírja fölött. Ha te vagy Merlin, a nagy varázsló, akkor téged kereslek. Iter a nevem. A bizánci császárnak vagyok bíborban született hercegöccse. Lovagi híremet 7 ország apródjai mesélik. Kolostorokban iskolákat tanultam, mind a 7 tudományokban, valamint művészetekben jártas vagyok. Az egész világot átlovagoltam kalandok után, hajóztam a jéghegyeken, Tuléban is voltam, és az Aranyszigeteken. Boldog Arábiában találkoztam egy bölccsel, aki megtanította csillagok járására. Ez a pogány bölcs az örök csillagok változó arculatából csalhatatlan kiolvasta, hogy van egy dolog a földön, aminek Grál a neve. Akinek birtokába jut, azé minden dicsőség. De nem nyerheti el más, csak Istennek választott lovagja. Azótától a grálé minden vágyam és szerelmem. Asszonyok csókjának vásott az édessége, győztes lándzsáim tompán és unalmasan konganak az ellenséges pajzsokon. Kerestem mindegyre a grált, a kincses indiákat hiába hajszoltam által, és a János püspök napkeleti birodalmát, jártam a Nílus sose látott forrásainál, és napnyugaton az árnyak sivár mezején. Sátram előtt ültem az éjszakákon át, felhők között a titokzatos kehely. Ó, hányszor felderengett! Felvertem a sivatag déli bábpalotáit, havas hegycsúcson, honnan a zerge is megszédült. Megszállottat találtam, megsúgta nékem a titkot. A varázsló Merlin őrzi az ős jelekkel rót pálcát, melyen a grálnak útját olvashatni. Íme eljöttem hozzád, Merlin. Tudom, legyőztek, örök gyalázat tépi meg mocskolva őszhajadat. Én király vagyok, hadseregek állnak elő egy intésemre. Szörnyű bosszút állhatok érted, mely még a tevén varázsló szívedet is megenyhíti, és újra fog ragyogni Avalon ős hatalma. Ha a pálcát a titkos jelekkel róttat, nékem adod. Merlin felelte. Bár tudom, bejártál volt minden tartományokat az ég alatt, a grálnak fényét sose fogod látni. Te nem vagy Istennek választott lovagja. És tovább imádkozott Uther Pendragon sírja fölött. Apród a palotába érvén tüstént az ajándékoroszlán ketrecéhez tartott. A fiatal állat mozdulatlan feküdt egy sarokban, és nem nyúlt az elébe rakott ételhez. Zöld szemei nem néztek Ivanetre, aki mindjárt látta, hogy a kis oroszlán igen szomorú. Néven szólítva becézte. Leonet, mondotta neki. Hát miért búsulsz? Látod, ezótától én leszek a te urad és barátod. Engem Ivanetnek hívnak, nem kell tartanod tőlem, én nagyon jó vagyok. És Artus király legkedvesebb apródja. Gyere ki, Leonet, az erdőbe, együtt fogunk vadászni madárfiókra. Megrémítünk rőzsét gyűjtő jobbágyasszonyokat, felkutatjuk róka komarejtekét, és ha leányrablóval találkozunk, megöljük. De az oroszlán nem mozdult. Ivanát lefeküdt melléje a ketrec kövére, és szomorú volt ő is. Akkor az udvaron keresztül ment Taliesin és Kineváre, az avaloni leány szótlan egymás mellett, mintha magukban valami lassú, titkos értelmű daldalolván annak ütemére lépnének. Ivanet kiszaladt elébük, és kérve kérte Taliesint: mondaná meg, miért búsul a kis oroszlán? Taliesin elfordította fejét, de Ivanet mindegyre kérlelte, míg nem Taliesin megsimogatta a kis aprót fejét, és aztán szótlan, tiszteletteljes mozdulattal, mintha valami előírt szertartást teljesítene, kitépett két hosszú szálat Kineváre aranyhajából. A két szálat az oroszlán nyaka köré kötötte, és ennél a póráznál vezetve ment Lionett, ha szomorúan is, amerre csak Ivanet akarta. Ivanet büszkén sétált oroszlánnyával Taliesin után. Az udvarnépe csodálta jobbról is, balról is, míg el nem értek a terembe, mely Kinevára lakáú jelöltetett ki. Itt leült Kinevára és Taliesin, és ők sem nyúltak az ételhez, szótlan ültek akárcsak a kis oroszlán. Néha valamelyikük az ablakhoz lépett, és furcsa, lassú, mint egy előírt mozdulatot tett, mintha intene valaki után, vagy talán valakinek elébe. Akkor belépett Gawain és Lancelot, Artus királynak két legszebbik lovagja. Mindkettőjük szívét akaratlan megnyerte az avaloni leány, és versengtek, melyikük fogja bírni kegyeit. Kinevára illedelmesen csókkal üdvözölte őket, és leültette a szép takarós kerevetre. De nem volt ez vidám vendéglátás. Bármit is mondott a két lovag, Kinevára nem mosolygott, és Taliesin nem beszélt. Nem is maradtak sokáig, engedelmet kértek, amit illik, és rosszkedően elmentek. Iter, a vörös lovag, a cinteremből egyenes Kinevára lakába sietett, és félrevonta Taliesint. Felkínálta barátságát és hatalmát, szabadulást ígért neki és az őrizett kehelynek, bosszút és hűbérül tartományokat, ha megszerzi neki az útmutató pálcát. Bármit is beszélt azonban, Taliesin mit sem felelt. Akkor Kineváréhoz fordult Iter. Bevárta, míg magukra maradtak, és szerelmes dolgokat beszélt, mondván: hidd el, 1000 tartományt bejártam, mennyi szép asszony szerelme volt az enyém. Ha meggondolom, mennyiféle az asszony. Volt pogányleányok sátrában néztem bűvölten a táncot, ír kolostorok fejedelem asszonyait meglestem éjszakán, tengeri tündér vendégelt gyöngypalotája gyöngynyoszolyáján. Drága szüzek mosolyának pírja páncélomon, hercegnők gyűrűs kezének érintésétől sejmes lovam sörénye. Királylányok sírtak tornyukból utána, a távozó után, tehetetlen bánatban felszúrták tűjükkel keskeny kezüket. Nézd, piros a rubint kardom markolatján. És mégis, Kineváre, te mindenkinél csodálatosabb. Én mindet elfelejtem. Eldobom emlékezetüket, mint kincses rakományt hajóból, mely végső tengeren a végső zátonyra futott, honnan már nincs menekvés. És a hajó boldog szigetté lesz, lobogók köszöntik majdan a hajnalt. Ó, engedj örökre pihennem szívednek édes zátonyán, tűzzed ki ajkadra mosolyod várvívó zászlaját. De valamint vannak holtvárak, melyeken nem leng zászló feltámadásig, oly módon Kinevára sem mosolygott. Amikor Iter kilépett a teremből, találkozott Gawainnal és Lancelottal. Ez a két lovag most azt hitte, hogy Kinevára a vörös lovag miatt utasította vissza őket, és kihívták Itert fegyveres viadalra. Összegyűlt Artusnak egész udvarnépe, és sajnálták Itert, a vörös lovagot, hogy vendégsége első napján már szégyent kell vallania, mert sem Gawaint, sem Lancelotot le nem győzte senki bajvívásban. Először Lancelot állott ki, a tó ura, az asszonyok szemefénye. A második torna volt Gawainé, Lot király fehér páncélos gyermekéjé. Soha annyi szép asszony nem nézett még harcot, soha ilyen harcot nem nézett még szép asszony szeme. Szörnyen egymásnak rontottak a harcok vadkovácsai, lándzsákból, melyeket elpazaroltak, erdő nőhetett volna, lovuk dőltével úgy hullott a kardcsapás, mint sziklák zuhannak a völgybe. Aztán birokra keltek, gyilkos karokkal összeakaszkodtak, harmadik határba rémülve hitték, hogy megindult a föld. Artus király és minden udvarnép előtt, Lancelotot és Gavant legyőzte Iterlovak.
Antal a Választott lovak című írásának első részét Baranyi Péter színművész előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt. További kellemes rádiózást kívánunk!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki műsorunk témái. 14. Leó pápa beszéde a Béke himnusz zenés ima találkozón. A zene Istenhez vezet minket. Szentszék. A várostervezésnek foglalkoznia kell a hajléktalansággal, az emberi méltóság előmozdítása érdekében. Áttörés. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 18. vasárnapra. XIV. Leó pápa a béke himnusz zenés ima találkozón. A zene Istenhez vezet minket. Épp úgy, ahogy egy patakot végig követhetünk a forrásáig, a zene szépsége arra indít, hogy találkozzunk azzal, aki maga a szépség. Ápoljátok tehát továbbra is az ajándékokat, melyeket Isten adott nektek, és hagyjátok, hogy hozzávezessenek benneteket. Ezekkel a szavakkal buzdította Leó pápa Andrea Bocelli világhírű énekes alapítványának tagjait, akik egy 164 fős gyerekkórusban énekeltek szerdán este a pápa jelenlétében a békéért. Július 29-én este 9 órakor a Castel Gandolfói apostoli palota kertjében a Laudato Si falu adott otthont a békehimnusz kezdeményezésnek, melyen 14. Leó pápa vezetésével imádkoztak a népek közötti békéért. Andrea Bocelli együtt énekelt az ABF Voices alapítvány 164 fős gyerekkórusával, akik a Szentföldről, Ugandából, Haitiről és Olaszországból valók.
Dear friends, my dear young people from Uganda, the Holy Land and Italy, welcome!
A Szent Atya nagy örömmel üdvözölte az Ugandából, Szentföldről és Olaszországból érkezett fiatalokat. Köszönetet mondott a kórus valamennyi tagjának a komoly felkészülésért, gratulált a karvezetőknek. Gyönyörű énekük rávilágít a zene rendkívüli képességére, melyel harmóniában egyesíti a különböző hangokat, ahol minden egyes hang valami egyedit tesz hozzá az egészhez. Ebben az értelemben a kórus az összhang és az együttműködés szimbólumává válik.
It is significant that sacred scripture and the liturgy of the church speak of choirs of angels and saints.
Jelentőségteljes az, hogy a Szentírás és az egyházi liturgia angyalok és szentek kórusáról beszél, amikor a mennyei örömöt írja le. Nem azért, mert szó szerint énekelnek egész végig, hanem azért, mert a szeretetben egyesülve együtt szemlélik Istent, és benne találják meg a boldogság kiteljesedését.
My dear young friends, as you were singing, did you notice how music drew all of us into an experience of something new?
Kedves fiatal barátaim, fordult az énekesekhez a pápa. Éneklés közben észrevettétek, hogy a zene mindannyiunkat egy új élménybe vont be, valamibe, ami nagyobb, mint amit külön-külön létre tudtunk volna hozni. Ez a szépség megtapasztalása. Új távlatot nyit előttünk, és felébreszti bennünk a vágyat, hogy elébe menjünk. Amikor e felé a távlat felé igyekszünk, nem csak valamit fedezünk föl, hanem valakit. Találkozunk Istennel, a Teremtőnkkel. Épp úgy, ahogy egy patakot végigkövethetünk a forrásáig, a zene szépsége arra indít, hogy találkozzunk azzal, aki maga a szépség. Ápoljátok tehát továbbra is az ajándékokat, amelyeket Isten adott nektek, és hagyjátok, hogy ezek az ajándékok ő hozzá vezessenek benneteket, buzdította a fiatal énekeseket a Szentatya.
He is everything we are looking for in life. The one who alone can quell our restless hearts.
Az Úr az, amit valójában keresünk az életben. Csak ő tud békét adni nyugtalan szívünknek. Ne feledjétek, hogy nagy dolgokra vagytok hivatottak, és hogy az egész világ sem elég, hogy csillapítsa az élet értelme és a boldogság utáni szomjatokat. Tudjátok, hogy a Szentatya szeret titeket, és imádkozik értetek, családjaitokért és országaitokért, bátorította a nemzetközi gyerekkórus tagjait a pápa, majd hozzátette. Különösen is azért imádkozom, hogy béke uralkodjon otthonaitokban és mindenütt a világon, ahol továbbra is az erőszak miatt szenvednek. Beszéde végén 14. Leó pápa köszönetet mondott az Andrea Bocelli alapítványnak azért a munkáért, amelyet a hátrányos helyzetű fiatalok érdekében végez. A zene erején keresztül hozzájárulnak az egyház küldetéséhez, mellyel minden személy átfogó emberi fejlődését igyekszik előmozdítani a közjó javára. Isten áldja erőfeszítéseiket.
May God bless your efforts.
A nemzetközi gyerekkórus tagjai így imádkoztak. Atyám, gyermekek vagyunk, csak azt kérjük, hadd játszunk. Ezért teremtettél nekünk egy csodálatos kertet, ahol boldogan éljünk, elmerülve a szeretetedben, harmóniában minden teremtményeddel, akit Szent Ferenc megtanított, hogy fivérünknek és nővérünknek hívjunk. Nem tudtuk megőrizni a kertet, és az öröm, hogy benne lakjunk, félelemmé változott tőled, és elrejtőztünk. De a szereteted, mint amikor bújócskát játszunk, ránk talált. Jézus a kereszt áldozatával békét teremtett, újra visszaállította a szeretet közösséget veled és egymással, minden teremtménnyel. Azt kérjük, hogy tudjuk megőrizni a kertet, hogy boldogan éljünk. Risplende intorno a me, dono di lui, del suo immenso amore.
Szentszék, a várostervezésnek foglalkoznia kell a hajléktalansággal az emberi méltóság előmozdítása érdekében. A Szentszék ENSZ-hez delegált állandó megfigyelő missziója Kiemeli, hogy fontos a hajléktalanság kezelése az emberi méltóságot és a közjót előmozdító fenntartható városok építése érdekében. A hajléktalansággal foglalkozni kell annak érdekében, hogy olyan fenntartható városokat hozzunk létre, amelyek lehetővé teszik minden ember számára a kibontakozást, és amelyek hozzájárulnak a közjóhoz, áll a Szent Cég ENSZ-hez delegált állandó megfigyelő missziójának július 28-án kiadott üzenetében. A hajléktalanság tartós fennállása kellene, hogy nyugtalanítsa a nemzetközi közösség lelkiismeretét, hangsúlyozta a közlemény. Mindenki megérdemel egy helyet, amelyet otthonának nevezhet, ahol kapcsolatokat építhet, ápolhatja a családi életet, és teljes mértékben részt vehet a közösségében. A lakhatást ezért nem csak árucikknek vagy pénzügyi eszköznek kell tekinteni, hanem a társadalom sarokkövének, amely a közjó szolgálatában áll. Az üzenetet az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének 2026-os, az új városi menetrenddel foglalkozó magas szintű találkozójára adták ki, amelyre New Yorkban kerül sor, és amely a szöveg elfogadásának 10. évfordulóját ünnepli. Ez a dokumentum a fenntartható jövő közös jövőképét képviseli, a jól megtervezett és jól irányított urbanizációra összpontosítva. Amikor a városokat a szolidaritás, a befogadás és a leginkább rászorulók iránti gondoskodás alakítja, akkor többé válnak, mint puszta lakó és munkahelyekké, a találkozás, a testvériség és a remény helyszíneivé válnak, folytatódik az üzenet. A Szent Cég állandó megfigyelő missziója 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját idézte, amely az emberi személy védelméről szól a mesterséges intelligencia korában, hogy aláhúzza, a fejlődés akkor valóban emberi, amikor az embert helyezi a középpontba. A küldöttség hangsúlyozta, hogy ennek az alapelvnek kell irányítania az új városi menetrend végrehajtását az elkövetkező évtizedben. A Szent Cég állandó megfigyelő missziója ezután megjegyezte, hogy a városfejlesztés tekintetében a hajléktalanság az emberi méltóság elleni fontos sértés. Az otthon hiánya többet jelent, mint a menedék hiányát. Azt jelenti, hogy megfosztják a személyt a biztonságtól, a stabilitástól, a magánélettől és a valahová tartozás érzésétől, magyarázta a nyilatkozat. A hajléktalanság aláássa számos alapvető emberi jog gyakorlásának lehetőségét, és gyakran a kirekesztés és a szegénység ördögi körébe sodorja az egyéneket és a családokat. A Szent Cég küldöttsége ezért arra ösztönözte a városokat és az országokat, hogy fektessenek be többet a megfizethető és megfelelő lakhatásba, valamint az átfogó szociális szolgáltatásokba, továbbá foglalkozzanak a hajléktalanság kiváltó okaival, mint például a szegénység, a munkanélküliség, a kábítószerfüggőség, a mentális egészségügyi problémák, a családok felbomlása, a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek és a konfliktusok. Ezt a helyi közösségek, a civil társadalom, a vallási szervezetek és azok érdemi részvételével kell elérni, akik maguk is megtapasztalták a hajléktalanságot. A Szentszéki misszió azt is megjegyezte, hogy fontos olyan lakhatási politikákat szorgalmazni, amelyek átfogó megközelítést támogatnak, figyelembe véve az oktatás, a foglalkoztatás, a lakhatás és az egészségügy közötti szoros kapcsolatokat. Ez segíteni fog a kirekesztés és a szegregáció megelőzésében is, mutatott rá az üzenet. A Szent Cég állandó ENSZ megfigyelő missziója hangsúlyozta a megújult nemzetközi szolidaritás fontosságát is, a nemzetközi együttműködés, a technológia átadás, a kapacitásépítés és a megfelelő finanszírozás révén, különösen a gyors urbanizációval küzdő, legkevésbé fejlett országok megsegítése érdekében. Végül a Szent Cég küldöttsége megjegyezte, hogy a városfejlesztés nem mérhető kizárólag az épületek magasságával vagy a gazdaság erejével, hanem mindenek előtt azzal a képességével, hogy minden ember számára lehetővé teszi a kibontakozást, a társadalomban való teljes részvétel és a közjóhoz való hozzájárulás révén, mivel minden város emberek közössége, akik mindegyike Istentől kapott méltósággal rendelkezik. Ezért egy fenntartható város igazi mércéje abban rejlik, hogyan bánik minden tagjával, és következésképpen abban, hogy képes-e kezelni a szegénység számos formáját, a tartós egyenlőtlenségeket és a környezetkárosodást, hangsúlyozta a nyilatkozat. Az új városi menetrendet az ENSZ lakhatási és fenntartható városfejlesztési konferenciáján fogadták el Quitóban, Ecuadorban 2016. október 20-án. Az ENSZ közgyűlése a 71. ülésszak 68. plenáris ülésén 2016. december 23-án hagyta jóvá. Az új városi menetrend egy jobb és fenntarthatóbb jövő közösen osztott elképzelését képviseli. A jól megtervezett és jól kezelt urbanizáció a fenntartható fejlődés hatékony eszköze lehet mind a fejlődő, mind a fejlett országok számára. Az ENSZ közgyűlés felkérte a főtitkárt, hogy 4 évente tegyen jelentést a végrehajtás előrehaladásáról. A 4 éves jelentéseket 2018-ban és 2022-ben nyújtották be. A 2026-os 4 éves jelentés az új városi menetrend végrehajtásának félidős értékeléseként szolgál, értékeli az elfogadása óta elért eredményeket és a kihívásokat, továbbá meghatározza a következő évtized prioritásait a 3 átalakító vállalása tekintetében.
Áttörés. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 18. vasárnapra.
Az állatmese szerint a tyúk és a disznó sétálnak az utcán, és meglátnak néhány szegény gyermeket, akiken látszik, hogy régóta nem ettek semmit. A tyúk megszánja őket, és azt mondja a disznónak. Van egy ötletem. Mi lenne, ha adnánk ezeknek a gyermekeknek reggelire finom sonkás tojást? A disznó elgondolkodik a tyúk javaslatán, majd ezt mondja, nos, ez neked nem jelentene nagy áldozatot, de tőlem teljes áldozatot. Önátadást kíván. Vágyom Istenre. Gondolok rá a bajban, jobban eszembe jut a nehézségek és szenvedések közepette. Szívesen adok neki a tojásaimból, de önmagamat odaadni, feláldozni, átadni ő neki, azt túlságosan soknak érzem. Önmagam feláldozása, odaadása nélkül azonban nem történik meg a csoda sem. Az Istennel való találkozás sem, Isten élmény sem. Önátadás nélkül nem lehet részem Isten élményben, ugyanis ha én átadom magam neki, akkor tud eltölteni szent lelkével. Önmagával. Pontosabban fogalmazva, ő mindig akarja adni magát nekem, de addig nem tudja teljesen ezt megtenni, amíg én sem teszem meg teljesen. Önátadás nélkül nem találkozhatom igazán ő vele. Odaadni mindazt, amin van. Másképp nem lesz rajta áldás. Az apostoloknak is oda kellett adniuk azt a keveset, amiük volt, és azt teljesen. Egyik papbarátom mesélte egy idős bácsi vallomását. Én szeretem az Istent, csak azt nem szeretném, hogy bele is szóljon az életembe. Erre a pap azt mondta neki, akkor ez olyan, mintha valaki azt mondaná, szeretem az orvost, csak ne akarjon megvizsgálni. A bácsi elnevette magát, aztán hozzátette, na jó, akkor lehet, hogy mégsem szeretem eléggé. Mennyire igaz? Sokszor szeretem az Istent, amíg nem kell dönteni, amíg nem kell változtatni, amíg nem kér semmit. Jézus is teljesen adja magát. Elvonul is teljesen adja idejét atyának. Nagyon sokszor elvonul, és amikor újra találkozik az emberekkel, akkor teljesen odaadja magát nekik. Istent adja magából. Ezért hiteles. Amikor látja a tömeget, megsajnálja őket, és rendelkezésükre áll. Egészen. Nem félik és nem vonakodva. Ezt kéri tanítványaitól is, hogy ők is segítsenek a csodában. Az ő közreműködésük is szükséges. Istennek szüksége van a kezeimre, hogy azokon keresztül adjon másoknak. Istennek szüksége van lábaimra, hogy eljusson azokhoz, akik áhítozzák az ő szeretetét. Istennek szüksége van odaadásomra ahhoz, hogy mások is megtapasztalják gondviselését. Sokszor hallom, rábízom Istenre ügyemet, és ő majd elintézi. Nem hiszem, hogy ez így teljesen helyes. Rábízom magam, ez rendben van, de azért bízom ő rá magam, hogy el tudjam végezni az ő munkáját. Nélkülem nem akar cselekedni, közreműködésemet kéri. S amikor én odaadom azt az 5 kenyeret és 2 halat, azt a keveset, amin van, akkor ő arra adja áldását, és megsokszorozódik. A 126. Zsoltárban olvassuk, imádkozzuk, pihentében is megad minden áldást annak az Úr, akit szeret. És ez mindig így van. Ha ő nélküle kínlódom, akkor nem csak elfáradok és belefáradok az életbe, hanem elveszítem mindennek értelmét is. Ha beleteszem, akkor könnyedén szárnyalok majd. A verebek repdesése és a sasok szárnyalása között igen nagy a különbség. A verebek nem repülnek nagy távot. A sasok ellenben ráhagyatkoznak az áramlatra és messzebb haladnak. Így kellene lennie keresztény életemben is. Hagyatkozom a Szentlélek áramlatára, és akkor megtörténik a csoda. Az is megfigyelhető az evangéliumi részben, hogy a tanítványok együtt, közösen dolgoznak. Mindannyian kiveszik részüket a munkában. Isten rajtam keresztül és velem akar dolgozni, de ebben nem vagyok egyedül, hanem ott vannak mások is. Nem vagyok egyedül az úton. Egységben nagyobb az erő. Amikor az én részemet odaadom, megtörténik az áttörés. Isten betör, persze nem erőszakkal, a világomba, és megváltoztatja azt. Velem, és nem nélkülem. Megengedem?
Áttörés. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 18. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Thank you.
A nap verse.
Hajnal Anna, az elidegenedethez. Holdbeli tájon élsz, árnyék hidegben, szűk mértéktartás a szkafandered. Meleged óvod, költeni valót beosztod, fog szerint, ki mennyit ér, majd mi verődik vissza? Oxigén. Szüken van, méred, a drága idő magadnak, nem pocsékolod. Minek? Olyanra, aki van, bár haszna nincs. Vigyázz, ne várj, időben visszatérj, a meleg föld táplálód, otthonod, ahol tüdődnek édes levegő, s inyednek bőlevő alma terem. Én, asztronauta, utánad megyek. Holdbeli tájra vértezett szívem, 150 fokos hő, 150 fok hideg meg nem bénítja. Erős, eleven. Mert mély gyermekkorunkból sejtjeim eleven hálójában ott remeg a megörökölt hűség, akarat. S az akkor szerzett edzés, az öröm, rugalmas ereimen hajtja át vad bőség, boldogság áramait, ma is, mint minden nap, amíg vagyok. Hadd melegítselek, ne mondd le rólam.
Hajnal Anna az Elidegenedethez című versét Havas Judit előadásában hallották. Hajnal Anna költő Gyepű Füzesen született 1907-ben. Verseit az Álláspont és a Pásztortűz című folyóiratok közölték. 1933. decemberében először jelent meg verse a Nyugat című folyóiratban. Ettől kezdve a Nyugat rendszeresen közölte írásait. Ő és Trencsényi Valdapfer Imre hozta létre a Tóth Árpád társaságot. Tagjai között olyan kiválóságokkal, mint Vörös Sándor, Radnóti Miklós, Devecseri Gábor, Szerb Antal vagy Csészabó László. Összejöveteleiket Hajnal Anna lakásán tartották, ahol felolvasó esteket rendeztek egymás között, és művészeti vitákat folytattak. Első kötete 1935-ben jelent meg. Versei között találhatók gyermekversek, elbeszélések, és több versét a Kaláka Együttes és Halász Judit is megzenésítettem. Kósa György zeneszerző kórusművet írt, három kórusmű Hajnal Anna verseire címmel. Vészi Endre így emlékezett rá. Idézem, Hajnal Anna egyik legmegbecsültebb és legszeretettebb kortársam. Költészetét és ember szeretetét, tevékeny, aktív ember szeretetét nem lehet szétválasztani. Egész életét a költészet sugallatában és szellemében élt át. Ez volt számára a legfontosabb. Eddig szólt az idézet. Hajnal Anna 1977-ben hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Erős Alfréd, könyörgés. Uram, nem magamért imádkozom. Ez a legnehezebb imádság. Nagy terhem van, a népemet hozom. Már meginognék, mint a nátszál, de erőtönd belém a bizalom. Láncszem vagyok, velem imádkozik a népem, a magyarok a földön és az égben. A láncot tartják erős angyalok, imádkozik az ország. Hozzád emeli Isten e nép arcát, és színed előtt könyörögve eléd lép. Uram, Az egyetértés nagy kegyelmét add meg nekünk, legyen az mindennapi kenyerünk.